Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a stúdióban dr. Völgyesi Leventét, habilitált egyetemi docenst, állandó diakónust, a Váci Püspökség irodaigazgatóját.
Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatóit.
A mai jogos a kérdés adásunknak a témája a jog és az igazság viszonya. És megpróbáljuk most egy picit az igazságosságot, az igazságot a joggal kicsit összevetni. Mi is a jog célja? Kezdjük egy kicsit az elejéről.
Mondhatjuk azt is, hogy a jog szerintem nagyon sokáig fogja még keresni a célját. A kialakulásáról meg biztosan nagyon sok teória van. Tekintettel, hogy az írott történelem előtti korszakra visszamegy a jog, hiszen attól kezdve, hogyha egy közösségben élünk, márpedig az ember közösségi lény, abban biztos, hogy lesznek konfliktusok. Ha meg szeretnék fogalmazni egy célt, akkor célként azt határozhatom meg, hogy konfliktuskezelés. Tehát gyakorta találkozunk vele, hogy egy jogász nem túlzottan izgalmas személy, nem is biztos, hogy ő lesz egy társaságnak a középpontjában, viszont attól kezdve, hogyha egy közösségben kialakul valamilyen probléma, és az a problémát valahogy kezelni kéne, akkor mindjárt a jogásznak fel fog értékelődni a személyisége, és akkor mindjárt hozzáfordulnak, hogy mit mond erről a törvény, hogyan lehet ezt a kérdést megoldani. Tehát úgy gondolom, hogy a jog az nem írásban született meg, ezért nehéz róla beszélni, hanem volt egy közösség, a közösségnek megvannak az íratlan szabályai. Azt látjuk már, hogy azért az is benne van a világban, hogy azért a lelki ismeretünkbe bele van azért oltva a teremtésnél fogva, hogy mi a jó és mi a rossz. Persze mindig lesznek határterületek, hát itt van szükség az erdő bölcs bagjaira, akikhez oda lehet menni és okosakat fognak mondani. Valaki még akár a joghoz is ért, és ott fog okosakat mondani, de ha körbenézzünk a világba, vannak olyan szabályok, ahol, amit mindenhol tiszteletbe tartanak, ami biztos, hogy mindenhol akár tabu, vagy tilalom, vagy épp, hogy megjutalmazzák, ha valaki azt teszi. Innentől kezdve azért látjuk, hogy kialakul egy olyan szokásrend, ami a világban sok helyet bizonyos dolgokban kifejezetten egyértelművé válik, de ezeknek a leírása relatíve nagyon későn jelenik meg. Tehát ha az a kérdés, hogy hogyan és miként alakul ki a jog, akkor biztos, hogy jöhetnek itt az antropológusoktól kezdve néprajzosok és mindenki más, ehhez képest az írástudóknak csak a végét sikerül ennek a genezisnek elkapnia.
Hogy jön ide az igazság a joghoz? Hogy függnek össze?
Az utóbbi időben is kérdés volt, amikor egy nagyobb kodifikációs hullám zajlott Magyarországon, hogy mit írjunk bele a törvényekbe. Igazságszolgáltatást vagy jogszolgáltatást? Újabban talán a jogszolgáltatás az, amelyik népszerűbb fogalommá válik, és ezt egyébként én nem tartom rossznak, mert ebben benne van ez a mea maxima culpa. Tehát valahol az, hogy érezzük, hogy az ismereteink elégtelenek. Tehát, hogy mi az igazság? Ugye ezt a kérdést Pilátus is fölteszi Jézusnak. Az egy más kérdés, hogy annyira vak volt, hogy cinizmusában nem vette észre, hogy maga a nagybetűs igazság állt előtte. De ezt az igazságot mi keressük és kutatjuk, de mind a módszereink, mind saját magunk is ehhez egyébként elégtelenek vagyunk. Innentől kezdve valójában ez a keresés, amíg a világ fennáll, biztos, hogy meg lesz. Tehát nekünk arra van mindösszesen kapacitásunk, hogy próbáljuk meg felismerni, hogy mi az a jó, amit követni kell. Na most az igazság az annyiban egy pluralista társadalomban relatív, hogy mindenki úgy kezeli, hogy megvan a maga igazsága. Hát mi azért katolikus keresztény emberként nem egészen így gondolkodunk, ugye a Krisztus követésünk abból származik, meg arról is szól, hogy van egy igazság, ez pedig maga Jézus Krisztus, és a Krisztus követés az. Na most azt is értjük, hogy Jézus is egy célnormát fogalmaz meg, ami azt jelenti, hogy törekszünk rá, de soha sem érhetjük el. Hogy legyetek annyira tökéletesek, mint amennyire az én mennyei atyám tökéletes. Hát ezt tudjuk, hogy ez a mondat önmagában lehetetlenség. De azt is értjük, hogy a hebraizmus és az a keleti beszéd mindig hordoz magában egy ilyen túlzott képi kifejezést. Na most a mi igazságkeresésünkben is, ha Isten tesszük első helyre, akkor valószínűleg nem lesz oly mértékben embertelen a mi rendszerünk, mert az igazságot sokan sokféleképpen értelmezték, amelynek a vége a 20. századi diktatúrákba torkollott. Tehát nagyon jól látjuk, hogy aki nem a természetjogi alapon nézi, tehát nem Isten teremtett művében keresi meg, hogy mi az, amire törekednünk kell, mert ez az igazság, hanem ő például a többség akaratától teszi függővé, vagy azt mondja, hogy ha betartjuk az játékszabályokat, akkor nagyot nem tévedhetünk. Ugye például ilyen a jogpozitivizmus is. Hát ez vezetett el a 20. század összes embertelen diktatúrájához. Miért? Mert azt mondtam, hogy az ember a mérték, az ember van a középpontban, és az ember tudja. Ugye ez a felvilágosodás nagyon nagy tévedése, mikor azt gondoljuk, hogy a tiszta ész fényénél mi mindent teljes mértékben uralni tudunk. Hát nem tudunk uralni. Amikor az ember önmagát helyezi a központba, az nem a humanizmus lesz, hanem az embertelenség lesz.
Említetted a humanizmust, és be is akartam hozni több más erkölcsi rendet is, és egy picit beszéljünk az erkölcsről is, összevetve az erkölcsöt az egyház tanításaival, mert nem minden erkölcsi rend egyezik meg alapokban. És említetted, hogy az ember a mérték. Igen, a legtöbb erkölcsi rendben az ember a mérték, de hogy? És hogy vetjük ezt össze, és hogy lesz ebből igazságosság?
Tudnélik, az ember csak úgy tud mérték lenni, hogyha teremtett ember. Tehát ha ez az ember a légüres térbe pottyan bele a világba, akkor valóban minden relatívvá válik. De kérdés az, hogy van-e valami abszolútum, amihez oda tudom magamat kötözni. Ugye az abszolút az, ami mindentől független, önmagában a lét. És ez pedig maga Isten. Ha az Istenhez viszonyítom a saját életemet, a világomat, a tevékenységemet, akkor van egy abszolút mérce. Ez az igazság csupa nagybetűvel. A humanizmus arról szól, hogy ez az ember nem akármilyen ember, hanem ez az Isten által megteremtett, és az Isten által szeretett ember, és ez a szeretet parancs az, amit akár János apostol is folyamatosan, akár az evangéliumban, akár a leveleiben ír, hogy ha nem ezt a mértéket húzzuk magunkra, akkor egyébként magát a szeretet kifejezésen fogjuk értelmezni jól. Lesz helyette majom szeretet, meg farizeusi szeretet, meg sok minden más, de nem az, ami az a krisztusi szeretet, ami egy társadalmat úgy tud felépíteni, hogy élhető társadalom legyen. Én abban a szempontból még mindig pozitívan látom a világot, és egyszer egy írásában Székely János püspök atya is nagyon szépen leírta ezt, hogy akárhogy is nézzük az európai kultúrát, és akármerre is tart, soha nem fogja tudni megtagadni a keresztény gyökereit. Mert amikor mi az emberi jogok katalógusáról beszélünk, akár mennyire is szeretnénk ezt kitépni a keresztény gyökerekből, mindaz, ami a szeretet parancsáról szól, az az emberi jogok katalógusában úgy szerepel, hogy valójában ennek a gyökere a keresztény humanizmusban található meg, enélkül nem értelmezhető.
Ugye a társadalom részét képezik a hitetlenek is, akik nem tartják magukat mondjuk teremtett embereknek. Akkor velük mit kezdünk, vagy hogy álljon ehhez hozzá a keresztény ember az igazság szempontjából, vagy a jog szempontjából?
Nekem erre egy nagyon jó tanítást adott Papp Miklós erkölcsteológus, aki úgy fogalmazta meg, és ezt jó értelembe kell venni, hogy a keresztény ember az az elitizmusnak az embere. Most ezt az elitet nem úgy kell értelmezni, hogy nagyképűen azt gondolja, hogy övé a bölcsek köve, és akkor ettől kezdve, amit ő mond, az tévedhetetlen. Ugye látjuk ezt sokszor a politikában is, hogy mennyire kínos tud lenni, amikor a kereszténység nevében nyilatkozunk meg, és amennyiben ezt a tévedhetetlenségnek szinte a dogmájával tesszük, akkor ez mennyire hiteltelenné tud válni. És ez óriási probléma. Az elit az azt jelenti, hogy tudatában vagy, attól leszek hiteles, hogy magam is tudatában vagyok annak, hogy gyenge vagyok, esendő vagyok, bűnös vagyok, én sem biztos, hogy jól fogom csinálni, de vannak olyan elvek, amelyekhez tudok ragaszkodni. Van is egy ilyen talán Amerikából származó mondás, amit megpróbálok valahogy tisztességesen idézni magyar nyelven, ez a éljél úgy, ahogy gondolkodol, ellenkező esetben úgy fogsz majd gondolkodni, ahogy élsz. Hogy az életemben, ha megvannak azok az evangéliumi értékek, és így élem az életemet, akkor elé élem az egész társadalomnak. És azért az egész társadalom is látni fogja, hogy például az ókeresztény íróknál is szerepel, hogy azért irigylik a pogányok a keresztényeket, mert nézzétek meg, hogy milyen szeretettel vannak egymás irányába.
Térjünk egy picit át a törvényalkotáshoz. Mi motivál egy törvényalkotást? Mi indít el egy új szabályozást? És hogyan szólhat ebbe bele a keresztény értékrend, hogy olyan jogszabály szülessen, ami ennek megfelelhet?
Azt gondolom, hogy egy laikus ember úgy gondolja, hogy a jogszabályok azok úgy születnek meg, hogy felvetül a társadalomban egy igény, és erre az igényre az állam reflektál. De azt gondolom, hogy ez egy elég nehéz kérdés, tekintettel arra, hogy ott, ahol akár 10-20 millió, vagy akár több millió ember is él együtt, ott kérdés az, hogy mennyire tud szenzitív lenni maga az államhatalom. Egyetemen szoktam hallgatóknak így a közvetlen demokrácia, közvetett demokrácia kapcsán arról mesélni, hogy gondoljuk el azt a példát, hogy legyen egy kicsit ilyen lazább történet is, hogy azt mondanánk, hogy a legtöbb kérdést nem a parlament oldaná meg, hanem az emberek. Hát ma már ez borzasztóan egyszerű, mindannyian kapunk egy okostelefont a zsebünkbe, az néha megcsörren, feltesz benne egy furfangos kérdést valami bölcs ember, és akkor igen, nemmel vagy tartózkodással van három gomb, lehet nyomkodni. Na ugye ez egy érdekes kérdés lenne, mert egy-két hónap múlva feltételezhetően az egész ország káoszba fulladna, mert senki nem gondolna arra, hogy három héttel ezelőtt logikájának pont az ellenkezőjét szavaztam meg, mint ami most van, ettől kezdve ellentmondásos jogszabályok tömegeivel találkoznánk, ami feltételezhetően az az anarchia irányába indítaná el pillanatokon belül az országot. Tehát minden kormányzatnak felelősen, és világos, hogy nem ez fog megjelenni a politikai pártoknak az életébe, mert ő arról fog mesélni, hogy ingyen tankönyv, ingyen étkeztetés, magas nyugdíjak, nincs munkanélküliség, tehát valójában az elmúlt 100 év körülbelül már a jóléti társadalomnak az ígérgetéseivel van kitömve, tehát kevésbé lesz az állampolgár, főleg mikor szavazni megy, hogy a jogalkotásnak a gyönyöreibe ássa bele magát. Talán kevés is az a népszerűsítő irodalom, ami ezzel foglalkozna, és nem is biztos, hogy különösebben ez már lekötné a mai embert, de egy felelős kormányzatnak kell egy tisztességes jogalkotási metódust, egy programot létrehozni, amin végig kell mennie, hogyha szeretné azt, hogy az koherens legyen. Na most az, hogy ebbe a kereszténység hogyan és miként kerül bele, az megint az a kérdés, hogy azok, akik ebben a jogalkotási folyamatban részt vesznek, hívhatjuk őket kodifikátoroknak is, ők mondjuk milyen mértékben azonosulnak a keresztény értékrendekkel. Én azt gondolom, hogy például egy katolikus egyetemnek az, hogy van például akár egy kodifikátor képzése, kodifikátor szakjogás képzése, ez is nagyon fontos, hogy legyünk annyira bátrak, hogy persze elhangzik mindenkit, hogy hinni a templomba kell, meg a hit magánügy, ugye ezek mind hazugságok, tudjuk, de a lényeg az, hogy megijedünk attól, hogy, és hogyha teljes mértékben a jogszabályánkat is neutralizáljuk, akkor pont azokat az értékeket veszítjük el, amiért én egy jogszabályt követni akarok. Mert az átlagember számára nem a paragrafusok a lényeg, hanem az, hogy mire mutat egy szabályozás. Miért jó ez nekem? Miért hasznos? És itt az talán a legfontosabb egy jogpropagandába, hogy azt mutassuk be, hogy figyelj, vannak dolgok, ahol neked sajnálatos módon áldozatokat kell hoznod, de a közösségnek, és egyébként ezáltal neked is, hosszú távon ez az érdeked. Ugye egy egyszerű kis példával vegyük, ez a KRESZ szabályai. Hát én abban az utcába szívesen bemennék, hiába van oda rakva, hogy behajtani tilos, mert hát ott hamarabb elérném a célomat, főleg ha dugó van, akkor ki lehetne kerülni. Na de hát szembe is jönnének, és ebből azért lenne óriási káosz. Tehát világos, hogy ami hirtelen nekem úgy tűnik, hogy az érdekem, az egy hosszú távon az egész társadalom számára nem érdek, de ha én is bekerülök ezáltal egy dugó közepébe, a szembejövő autókat nem engedem el, és én sem tudok tőlük elmenni, akkor világos innentől kezdve én is vesztettem.
Említetted a katolikus egyetemet, meg képzést. De én még gondolok ilyen nyilvános állásfoglalásra, petíciókra, lobbikra, szakmai anyagokra, hogy hogyan tudjuk befolyásolni.
Hát én behoznék egy új fogalmat, és ez kicsit egy haszonelvűség, ez az utilitarizmus, hogy valahol húz meg, erez meg. Tehát azt is látni kell, hogyha egy politikai erő hosszú távon azért a színpadon szeretne maradni, ráadásul oly módon, hogy ebben akár vezető szerepet is akar vinni, akkor megint egy jézusi példát hozhatnék az evangéliumból. Bár igaz, hogy szelidek vagyunk, mint a galambok, de ravasznak is kell lenni, mint a kígyónak. Tehát azért van ebben egy kompromisszumkeresés, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy az elveinket föladjuk. Hogy Szent Pál is fogalmazza, hogy még csak tejjel táplállak titeket, mert feltételezhetően vannak olyan dolgok, ami ez a társadalom nem tud felnőni, vagy lassabban nő fel. Tehát hiába vannak, tehát vannak olyan meg nem értett zsenik, akár a jogászok között is, akikre azt mondjuk, hogy 100 év múlva már mindenki laudálná, de hát akkor a pokolba kívánták az ötleteivel együtt, amire egyébként azt mondjuk, hogy akkor még a társadalom nem volt felkészülve. Tehát azért ebben az is benne van, hogy egy nagyon erőteljesen a szeretet a türelemmel is kell, hogy párosuljon. Tehát nem biztos, hogy egy jogalkotásban minden áron keresztül kell vernem a saját akaratomat, vagy azt, amit én úgy gondolok, hogy az abszolút igazság, mert azért ez elég kegyetlen tud lenni, és nem biztos, hogy ezt a társadalom befogadja. Na most ugye minden jogszabálynak akkor van értelme, ugye mindig beszélünk a tökéletlen jogszabályokról, hogyha nincs mögötte jogkövető magatartás. Tehát én is tudnék olyan példákat hozni, hogy hoztak olyan szabályokat már, amit sehol senki nem tartott be, ennek örömére sehol senki nem is szankcionálta. És ezek halott jogszabályokká váltak, mindenki úgy volt vele, hogy nem kell őket komolyan venni. Na most akkor mit érek el az egésszel? Semmit, sőt az a saját ügyemet teszem majd nevetségessé, sőt súlytalanná, és későbbiekben ezek olyan problémákat fognak okozni, hogy amikor már úgy érzem, hogy eljött az ideje, akkor sem tudom, mert azt mondják, hogy hát ez már lejárt lemez, ezt hagyjuk, ez már akkor sem működött, ez megbukott, miért vesszük újra elő?
Mi van akkor azonban, hogyha keresztény értékrend szempontjából a jogba olyan kerül be, hogy én azt nem szeretném megtenni, és most itt a polgári engedetlenségre is ki szeretnék térni, és talán így a történelem során azért tudunk példákat az erkölcsi felháborodásra is, jó, ezek történelmi példák, de azért volt ilyen. Beszéljünk egy picit erről, hogy mikor megengedett, és mikor kell fellépnünk kicsit keményebben egy jogszabály ellen.
Azt gondolom, hogy ez egy borzasztóan nehéz kérdés. Tehát erre nem lehet könnyen válaszolni. Tipikusan példának hozom ide akár az evangéliumi tanácsok közül az engedelmességet. Tehát ugye nekem főszabályként engedelmeskednem kell az előjáróimnak, szüleimnek, tanáraimnak, munkahelyi vezetőimnek, az államhatalomnak, tehát innentől kezdve borzasztóan nehéz, mert hogyha én úgy gondolom, hogy én mindenkinél okosabb vagyok, és én mindent jobban tudok másnál, akkor nagy baj lesz. Ugye itt egy dolog lép be a képbe, és erről szólnak feltételezhetően a nagy szépirodalmi drámák is, amikor maga a főhős akár az erkölcsi győzelmet úgy vívja ki, és ez lesz a mű katarzisa, hogy ő belepusztul ebbe, tehát fizikailag megsemmisül, de az erkölcsi győzelem az övé lesz. Ugye ez itt a lelkiismeret, amit én be kell, hogy hozzak a témába. Most azért a lelkiismerettel mindig az a baj, hogy nagyon sokan tévesen értelmezik a lelkiismeretet, úgy gondolják, hogy az a mi szubjektumunkhoz tartozik. De hát a lelkiismeret, ezt erkölcs teológiából is tanuljuk, meg tanítjuk, az egyértelműen egy objektív értékmérő. Na most az én lelkiismeretem, ami azért valamennyire autonóm és tőlem független, még akkor is, ha az enyém, kérdés, hogy mennyiben tudja megítélni, hogy az adott jogszabályt én azt be kell, hogy tartsam, vagy azt mondjam, hogy inkább engedelmeskedem Istennek, mint embernek, tehát ott én fogalmazok, akkor így megvalósítom a polgári engedetlenséget. Na most itt viszont az a nagy kérdés, hogy az én lelkiismeretem mennyire bölcs. Innentől kezdve olvasni, tanulni, lelkivezető véleményét kikérni, Tehát sok-sok olyan terület van, ameddig nekem el kell jutnom a vívódásomban odáig, hogy azt mondom, hogy bár alapvetően ott van az engedelmesség, kérdés az, hogy egy szerzetesi vak engedelmesség az előjáró irányába, még akkor is, ha úgy érzem, hogy ostobaságokat mond, de lehet, hogy amit én ma ostobaságnak tartok, egyébként a Szentlélek sugallta neki, mert lehet, hogy később valami nagyobb jó jön ki belőle. Tehát nehéz megítélni azt nekem, hogy az a szabály, amit most éppen követek, vagy nem követek, az mennyiben az Isten akarata szerinti, vagy sem. Persze vannak olyan határhelyzetek, amikor azt mondom, hogy na ezt én nem, és semmilyen körülmények között sem. Feltételezem, hogy attól, hogy én egy szabályt igazságtalannak tartok, attól még nekem azt be kell tartani. De az tény, hogy nem kell bárányként, vagy akár sült halként nézni azt, hogy elmennek fölöttem a dolgok. Tehát az biztos, hogy egy keresztény embernek is a közösség aktív tagjának kell lennie, és aktívan kell tudnia a lehetőségeihez képest alakítani ezeket a szabályokat. Hát ezért van az, hogy a demokratikus joggyakorlásban hallatjuk a hangunkat, ezek akár lehetnek a választások alkalmával, lehetnek népszavazások alkalmával, lehetnek kezdeményezések, és egyébként lehetnek tüntetések is akár. Itt mindig egy nagy kérdés, hogy ez mire és hogyan vonatkozik, vagy hogy ezzel mit is lehet valójában elérni. Tehát egy tüntetésnél is kérdés, hogy mennyire balhézunk, vagy mennyire tudjuk ezt konstruktív módon tenni, akár figyelemfelhívással, demonstrációval. Én azt gondolom, hogy ha az egyház szociális tanítását nézzük, a sztrájk jogot elismeri az egyház. És több területen is találkozhatunk azzal, hogy a gyülekezési jogot is, vagy akár hozhatunk létre olyan szervezeteket is, amelyben akár jelként is felhívjuk a figyelmet arra, hogy bizonyos dolgok nincsenek jól, és mást kéne tenni, és bemutatni az alternatív utakat. Én azt gondolom, hogy számunkra nagyon fontos az, hogy az alternatív út az mindig vonzó legyen, még akkor is, ha be kell látni, hogy akár ez göröngyösebb, vagy áldozatokkal jár, de ez az az út, ami járni kell ahhoz, hogy az igazság ösvényén haladhassunk.
Az elmondottak alapján mit tehetnek az egyházi közösségek? Hogyan segíthetjük egymást ebben? Akár a jó döntés meghozatalában, hogy mit vegyünk figyelembe.
Nagy kérdés, hogy milyen egyházközségről beszélünk. Mert világos, hogyha egy kis faluban élek, és vagyunk az egyházközségben 25-en, akkor feltételezhetően kisebb az esély arra, hogy a szürke állományunkat úgy össze tudjuk tenni, hogy több oldalról nagyon kompetensen lássuk a kérdést. Világos, hogy olyan egyházközségben járok, ahol több ezer Krisztus hívő van, ott biztos, hogy nagyon sokfajta szakma, nagyon sokfajta embere fog találkozni. Még az sem biztos feltétlenül, hogy egyetértenek, de felnőtt emberként, akár felnőtt hittan keretében is túl lehet a klasszikus témákon nyúlni, és azt gondolom, hogy ha van erre igény, akkor lehet az egyház társadalmi tanítását, amiben ugye politikai kérdések is vannak, nagyon keményen, ezeket lehet tanulmányozni. Lehet egy ilyen nagyon értelmiségi kör is, aki magába zárkózva ezeket feldolgozgatja, és utána akár sokkal népszerűbben tárja föl azok elé, akik mondjuk olyan mélységben nincsenek benne, vagy nincsen előképzettségük, de az jó, hogyha a közösség látja, és talán a legfontosabb az, hogy nem csak beszélünk róla, hanem hogy a közösség azt is látja, hogy én is így cselekszem, ő is így cselekszik, együtt sírunk, együtt nevetünk, de támogatjuk egymás tevékenységét. Tehát ez nagyon sok mindenben így van, ez hasonló, mint mondjuk a Baba-Mama klub, hogy egy nagyon távoli példát hozzak, ahol jó látni, hogy másnak is gondjai vannak, hogy nem tartja magát olyan jó szülőnek, meg mennyi probléma van a kölökkel, és de más is ugyanezekkel küzd, és tök jó, hogy nem vagyok vele egyedül, és nem én csinálom rosszul, hanem akkor úgy együtt küzdünk. De ezt átvihetjük nem csak a család életünkre, hanem a nagy társadalmi létre is, hogy hasonló problémákkal küzdünk, hasonló gondokkal küzdünk meg. Lehet, hogy vannak megküzdési stratégiák, amelyeket a másiktól át tudok venni. De aztán lehet, hogy csak együtt sírunk, és elmondjuk, hogy ez itt zsákutca, de ez van, de akkor együtt szenvedünk, és hát ismételten Szent Pált hozhatjuk, akkor Krisztus szenvedését kiegészítem az én szenvedésemmel. az egyház javára, hát meg a családom, meg a saját üdvösségem, és akkor ez van. Feltételezhetően egy egyházközség fog forradalmat kirobbantani, de az együtt viselt terhek, azok biztos, hogy könnyebbé válnak, és ha van benne szolidaritás, ha segítjük egymást, akkor az jó. Na most a segítség az kisközösségben is működik, 3-5 ember is, tehát az nem kellenek ezeres közösségek, de ha itt a politikai vagy a jogalkotási szintre vittük már ezt a kérdést, akkor itt biztos, hogy egy sokkal erőteljesebb szellemi tőkére van szükség. Meg hát azért látjuk azt is, hogy a püspökeink is, akár püspökkari szinten is volt, hogy megnyilatkoztak az elmúlt 30-40 évben is, és beszéltek a szociális igazságosságról, és sok mindenről, ami a társadalmat sújtotta. És ugye mindig az a jó, hogy ezek úgy, hogy mondhatjuk ilyen csúnyán, nem írott malasztok, tehát nem valami csak ilyen szép hittankönyvekből kiollózott részek, hanem az a jó, de hát ha megnézzük az elmúlt kb. 150 évben az egyház társadalmi tanítása is arról szólt, hogy a szentatyák nem csupán leültek és átimádkozták, amit le akartak írni, hanem mögöttük nagyon komoly iskolák, szociológiai iskolák, közgazdasági és egyéb közösségek vannak, akik az igazságos társadalomról kifejtik a véleményüket. Na most az, hogy a társadalom mitől igazságos és hogyan, biztos, hogy mást írt, vagy mást mondott róla az Úr Jézus 2000 évvel ezelőtt, és ma is más, és ma meg teljesen mások a kihívások. Ja, sok a hasonlóság is, de nagyon sok új kihívás van, és erre viszont választ kell adni. És azért az egy jó dolog, hogyha valamit le tudok emelni a polcról, és beleolvasok, és megerősít engem is. És hát, hogyha sok, meg nehéz, meg emészhetetlen, akkor ott van a közösség, dolgozzuk föl együtt, és beszélgessünk róla, hívjunk meg olyanokat, akik jobban értenek hozzá, és akkor így a közösség együtt biztos, hogy ebben fejlődni tud, és könnyebb is lesz.
Említetted, hogy vegyünk le valamit a polcról. Ehhez kérnék segítséget.
Mindig érdekes, amikor rám jogászra néznek, hogy én miből élek, és akkor valaki így azt várná, hogy amikor az egyházi törvénykönyvet említem meg, vagy nem tudom, mit a polgári törvénykönyvet, nekem teljesen mindegy melyiket. Mindig szóltam, hogy nem, hát van egy könyv, amit szentírásnak neveznek, szerintem az a legfontosabb. Rengeteg erkölcsi kérdés, vagy rengeteg, hát nézzük meg az Ószövetségben, ugye ez a szegény királyságok, akár a déli, akár az északi, mennyi erkölcsi dilemma. Tehát az biztos, hogy a szentírásból merítve nagyon sokat tanulhatunk. Tehát mindig is ez legyen az első számú olvasmányunk. Akár az Ószövetség, akár az Új Szövetség. Biztos mindig fogunk olyat találni, ami a mi igazságos, erkölcsi érzékeinket valahol rendbe fogja tenni, és ez lesz a legnagyobb erősségünk.
A műsor végén mondanál 3 fő igazságot, ami egy kicsit olyan fogódzó, és egy ilyen lezárása is a mai műsornak.
Hát az egyik az, hogy jó mások véleményét meghallgatni, de nem mások véleménye a mérték. A saját életemet igazítsam a Szentíráshoz. Elsősorban, hogyha én azt gondolom, hogy keresztény vagyok, akkor ezt lefordítom magyarobra, az azt jelenti, hogy Krisztus követő vagyok. Ha Krisztus életét tanulmányozom, és őt utánzom, és ő utána megyek, akkor nagyon nem tévedhetek. Tehát a saját életemben talán, ha az igazságot keresem, akkor ha dilemmába kerülök, akkor azt a kérdést tehetem föl, hogy mit tenne Jézus most, ha itt lenne? És ha én így teszek, akkor megdicsére, ha meg úgy teszek, akkor meg ingatja a fejét, hogy ezt nem kellett volna. A legfőbb igazságnak én mindenféleképpen azt tartom, hogy keressük a krisztusi utat, olvassuk a Szentírást, és ha konfliktus helyzetbe kerülünk, akkor mindig a lelki ismeretünk szerint döntsünk, de ez a lelki ismeret mindig olyan legyen, ami egy felkészült lelki ismeret legyen. Ha meg úgy érezzük, hogy nem vagyunk felkészültek, akkor kérdezzünk meg okosabbakat, tekintélyesebbeket, nálunk, vagy általunk úgy gondolt hitelesebb embereket, és úgy hozzuk meg a döntéseinket. Tévedni az szabad, ez is az igazság része, tévedni szabad. Mindenkinek mondom, amikor valaki nagy dilemmában van, hogy lapozzuk föl a kis katekizmust, úgy kezdődik, hogy bűnt azt követel, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsolatának. Hát, ha én gyakorlatilag a jót akarom tenni, és utána olvasok, és rákérdezek, és megpróbálom a legjobb tudásommal megtenni, még ha el is rontom, akkor is majd a mennyei ítélőszék előtt azt fogják mondani, hogy hát ez nem volt bűn, mert a bűnhöz az kell, hogy tudatosan elszakadjak az isteni úttól. Hát ne így legyen.
Köszönjük szépen. Köszönjük a gondolataidat, útmutatásaidat. Dr. Völgyesi Leventét hallhatták az elmúlt percekben. Köszönjük szépen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Jogos a kérdés. Jogi ügyekről érthetően. Jancski Viktória műsorát hallották.